FM.
Jó estét mindenkinek! Azt hinné az ember, hogy a környezetvédelemről és a klímakatasztrófáról már nem igen lehet újat mondani, pedig a technológia előrehaladásával újabb és újabb izgalmas területek és dilemmák jelennek meg. Sőt, a környezeti fenntarthatóság mellett egyre több figyelem irányul a társadalmi és a gazdasági fenntarthatóságra is. Ezekről beszélgetünk ma este dr. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője a vendégem, aki itt van velem a stúdióban. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Kezdjük az elején, ugye nagyon-nagyon sokat beszélünk arról, hogy nagy klímahelyzet van, nagy klímakatasztrófa van. Mi az, amit szerinted lehet még tenni? Mi az, ami visszafordítható ezen a ponton?
Mindenképpen azt kell megoldanunk, hogy preventív módon álljunk a problémához, tehát igazából az lenne az igazi, hogyha preventív módon meg tudnánk előzni a széndioxid kibocsátást magát, és mindazokat a problémákból még meg tudnánk oldani, ami a klímaváltozásnak a kiváltó oka, hiszen nem csak a széndioxiddal van baj, és nem csak az üvegházhatású gázokkal, hanem sok minden egyébbel, az erdőirtással, túlnépesedéssel, ezek sajnos mind rá segítenek. Tehát a széndioxid és az üvegházgáz kibocsátást kell valahogy visszafognunk, és akkor nem is jutunk el a probléma végéig.
Ugye egy folyamatosan felmerülő és megújuló kérdés mindig az, hogy ez tulajdonképpen kinek a felelőssége. Nyilván azt tudjuk, hogy valamennyire ez osztott, tehát mindenki is. De te mit gondolsz szakértőként? Ki az, akinek a legfontosabb lenne lépéseket tenni az ügyben?
2007-ben borult ki a bili, az az igazság. 2007-ben a Michael Mann nevezetű amerikai klímakutató mutatta be és demonstrálta egyértelműen először, hogy az emberi eredetű széndioxid kibocsátásnak fontos szerepe van a klímaváltozásban. Tehát akkortól tudatosult a probléma a társadalmakban és rögtön a politikában is. 80-as, 90-es évektől ez már téma volt, hiszen az IPCC-nek a kormányközi éghajlatváltozási panel jelentésekben nyomon követhető az, hogy a kutatók mindig fölhívták a figyelmet a problémára, de ekkor borult ki igazán a bili, mégpedig úgy, hogy Al Gore, akkori amerikai alelnök fölkarolta a kezdeményezést, és ugye ő egy filmet is készített, ami nagyon komoly díjakat kapott, és nagyon komolyan fölhívta mind a döntéshozói szint, mind az emberek figyelmét a klímaváltozásra. Onnantól kezdett ketyegni az óra. Ő akkor megosztva az IPCC-vel, azt hiszem, hogy béke Nobel-díjat is kapott, úgyhogy az emberek akkortól kezdtek igazán erre odafigyelni. Ezért természetesen azonnal eljutott a politika szintjére ez a probléma, és valójában a politikusok kezében van a legtöbb kulcs ahhoz, hogy tegyünk valami hatékonyat, hiszen a szabályozási szinten, ami a politikusok kezében van, megfogható ez a probléma. Természetesen a másik nagyon fontos döntéshozó a mindennapi ember, aki a emiatt megemelkedett áramárat fizetni kénytelen, azok a cégek, akik a megemelkedett költségeket fizetni kénytelenek, akik kénytelenek lesznek fizetni a technológiai átállásnak a költségeit. Tehát mindenkinek hozzá kell járulni, de a kulcs az a politikusok kezébe van most.
Olyan érdekes, hogy ezt mondod, hogy már a legelső pillanattól kezdve ez terítéken volt a politikusoknál, mert én egyszerű hétköznapi emberként azt gondolnám, hogy ők a legutolsók, akik erre reagálnak, hiszen az ő érdeklistájukon van valahol ez a legvégén, vagy a legutolsó helyen, és mégis ezek szerint akkor ő nekik már kellene foglalkozni ezzel nagyon rég. Mi lehet az oka szerinted annak, hogy a mai napig nagyon-nagyon kevés olyan aktív döntés született meg, ami tényleg egyébként a hétköznapi szinten is megváltoztatná a folyamatokat, így védeni a környezetet? Tudjuk a Bécsi Egyezményt, vannak nagy törekvések, de azért országok szintjén azért mindig azt látjuk, hogy a gazdasági érdekek egyszerűen beelőzik a klíma érdekeket. Szóval miért lehet ez?
Azt látjuk, hogy a politikai paletta minden résztvevője egyetért a klímacélokban. Igaz, hogy a politikusok kezébe van a kulcs, de a politikusok kezébe azért került a kulcs, mert az a hétköznapi embereket, a választópolgárokat foglalkoztatja ezt a probléma olyan szinten, hogy ez meg kell jelenni a politikában. Ilyen szinten érdekli az embereket a klímaváltozás, és annak az esetleges emberi kiváltása, hogy a politikusok muszáj ezt lereagálják.
Hát ezt értem, mert ez nagyon szép és jó, hogy az embereknek ez ennyire fontos, és hogy társadalom politikai méretű kérdésé válik ez, de hát azért ennek nem kéne így lennie. Tehát, hogy a helyes sorrend azt hiszem, hogy az lenne, hogyha a politikusok már rég azelőtt, hogy ez nekünk ennyire nagyon égetné folyamatosan a cérnát, azelőtt már lényegesen hamarabb meghoztak volna fontos döntéseket.
A szakpolitikusok, amennyiben valóban szakmai alapon politikusok, ők biztos, hogy ezt időben tudták, és biztos, hogy jelezték is. Ugye a nem szakpolitikusoknak meg jó tanácsadóiknak kell lenni, és akkor megvan a megoldás. De azért azt el kell mondanom, hogy óriási a tehetetlensége a gazdaságnak ebben a kérdésben, és nem föltétlen a politikusokon múlik ez.
De akkor ki máson?
Az, hogy hatalmas költségekkel jár mindez. Tehát kialakult egyfajta gazdaság, kialakultak a villamos energiarendszerek úgy, ahogy kialakultak, kialakult a gazdaság, kialakult az infrastruktúra, kialakult az urbanizált életünk, hogy a világ lakosságának a fele nem sokára nagyvárosokba fog élni. Megalakult a társadalmi munkamegosztás, tehát kialakult egy hatalmas ipar, kialakultak a hatalmas városok, a közlekedést, ne is említsem itt Budapesten, ugye, hogy micsoda koncentrált és problematikus terület ez is. Ez mind koncentráltan igényli az erőforrásokat, az energiát. Na most, ha ezt a rendszert, ami kialakult a maga piaci viszonyai között, kialakult egy költségminimalizálás és hatékonyság maximalizálás mentén. Itt most teljes mély gazdasági átalakulásra van szükség, hogy megfeleljünk a új zöldítési céloknak, amik ambiciózusak. Tehát nem pár százalékokról beszélünk, hanem 10, 20, 30, 50, 55, 40, tehát ilyen százalékokról beszélünk belátható időtávon.
Hát persze, mert nagyon későn reagáltunk az egészre. De akkor ezek szerint, ha jól értem, akkor te tulajdonképpen azt mondod, hogy a fenntarthatóság az fenntarthatatlan.
Hát én most jól feltetted a kérdést, megmondom őszintén, hogy ugye a fenntarthatóságnak többféle vetülete is van. A fenntarthatóság elérésének gazdaságilag is fenntarthatónak lenni valaminek, mert akkor az emberek nem fognak ott tudni dolgozni, nem lesz fizetés, amit hazavigyenek, és nem tudnak hol élni. Ugye itt jön az a probléma, amit az elején nem véletlenül hajítottam be rögtön, hogy túlnépesedett a világunk. Tehát túl sokan vagyunk, vagy pedig túl sokat fogyasztunk per fő.
Pont ezt akartam mondani, hogy más klímakutatóknak erre mindig az a reakciója, vagy mindig az a visszaválasza, hogy nem vagyunk túlnépesedve, hanem túlfogyasztásban élünk, hogyha mindenki csak annyit fogyasztana, amennyire valóban szüksége van, akkor fenntartható lenne mindez. Csak hát, ahogy mondod, akkor a bukfenc az ott van, hogy persze csak azt a mennyiségű fogyasztást, ami tényleg fenntartható volna, szinte kivitelezhetetlen behozni az életünkbe, hiszen az életünk az gyakorlatilag úgy van kalibrálva, hogy ehhez a túlfogyasztáshoz igazodott. És hogyha jól gondolom, itt nem arról van szó, hogy akkor ne vegyünk olyan sok ruhát, meg figyeljünk oda az ilyen-olyan plusz vásárlásokra, hanem tulajdonképpen amennyi mennyiségű vízbe kerül az, hogy élünk, amennyi csomagolásba kerül sok szempontból, amennyi elektromos áramot elhasználunk, tehát amennyi az ökológiai lábnyomunk, azt annyira nagyon nehéz csökkenteni, hogy szinte ebbe belefogni is már egy lényegesen komplexebb dolog.
Így van. Ugye itt jön a kapitalizmus és a demokrácia paradoxona, hogy ahhoz, hogy egy kormányon lévő párt, vagy egy ellenzéki párt sikeresen pályázon a hatalomra, ahhoz nem ígérheti azt meg, hogy ugye, ha vele gondolunk, hogy 20%-kal csökkentem az életszínvonalat a következő 4 évben, tehát...
Pedig ezek szerint az lenne fenntartható, vagy az vezetne ahhoz, hogy fenntartható legyen az életünk?
Érdekes kérdés, hogy lehet ezt megfogalmazni, de a lényeg az, mondok egy példát, Magyarország egy lakosának kétszer akkor az ökológiai lábnyoma, mint amennyi rendelkezésünkre áll, vagy a világ átlag, tehát kétszer akkora az ökológiai lábnyoma, mint ami megengedhető lenne, de Dániáé 10-szer akkora. Tehát Magyarországon is túlfogyasztás van, de a fejlett nyugati országokban az egészen kirívó, hogy mennyivel lépjük túl azokat a forrásokat, ami rendelkezésre állna. Ehhez kéne visszatérni, visszaarraszolgatni, de ehhez hatalmas egyéni felelősségtudat kell, és hatalmas egyéni hozzájárulás minden állampolgártól, környezettudatos állampolgártól, hiszen ha ezt egy politika erő kimenné tűzni célként, hogy egy racionális visszafejlesztés a mennyiségi fogyasztásban és minőségi fogyasztás felé elmenni, de racionálisan, már Magyarországon is komoly túlfogyasztás van, és racionális család élelmiszer gazdálkodással például sok mindent megelőzhetnénk ezen a területen. Tehát ha lenne egy ilyen tudatos választópolgári réteg, ami kikényszeríteni azt, hogy a politika ebbe az irányba menjen, és nem a mennyiségi fejlődés lenne mindig a cél, akkor bizony ez egy áttörés lehetne. De addig maradni kell a szigorú adminisztratív célértékek meghatározása, ennyi csökkentést el kell érnünk, és akkor azt meg kell valósítani. Addig, amíg ez nem így lesz, addig így lesz.
Azért ez az adat nagyon megütötte a fülemet, amit mondtál, ugye klasszikusan mindenki oda áhítozik, hogy valahol a skandináv országoknak az életszínvonalához, meg az életminőségéhez amihez tartozunk, tehát ezek szerint azért az ők is elég rosszul állnak ebben, és hiába nagyon fejlődő országok, hiába nagyon sok esetben ők nagyon klímatudatosak, ezzel együtt mégis 10-szer annyi az ő ökológiai lábnyomuk, mint amennyit a Föld elbírna, és hát itt azért van egy nagy ellentmondás. Tehát, hogy mi pedig, akik egyébként hozzájuk képest még egy felkapaszkodó, vagy egy ilyen növekvő társadalom vagyunk, vagy gazdaság mindenképpen, ezek szerint mi ezt lényegesen jobban csináljuk. Folytassuk innen, de előtte még egy rövid szünet. Zene után pedig Dr. Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjével folytatom a beszélgetést.
A színeket, ha nem leled, s az életet szürkén éled, csak higgy nekem, ha téged is bánt, én is pont így éltem.
Generációkon átívelő kérdések, jelenségek és válaszok, amelyek az X, az Y és a Z tengelyen is értelmezhetőek. XYZ. Hétfőtől csütörtökig Prekopadon áttal.
Dr. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője, vendégem ma este itt az XYZ-ben, és hát félbe is hagytuk a gondolatmenetet pont ott, hogy a klímatudatosság az nagyon szép és jó dolog, főleg társadalmi meg lakossági szinten, de politikai szempontból kellene inkább nagy döntéseket hozni, majd akkor lehet elvárni a hétköznapi lakóktól, hogy ehhez alkalmazkodjanak, ami nem annyira egyszerű, hiszen ugye az urbanizált életünk az annyira nagyon bevonálva valamilyenné, hogy azt újrahúzalozni, az nem csupán tudatosság kérdése, hanem nagyon-nagyon sok infrastruktúrális fejlesztés, nagyon sok átdolgozás kérdése is, és hát mondtál egy nagyon érdekes adatot, hogy Dániában az egy főre jutó ökológiai lábnyom az pont 10-szer akkora, mint amennyit megengedhetne a Föld. Ezzel szemben Magyarországon egy embernek csupán 2-szer akkora. Na, hogy van ez az ellentmondás? Hogy lehet az, hogy egy nagyon fejlett ország, ahol klasszikusan egyébként a klímatudatosság sokkal előre haladottabb, az emberek bizonyos szempontból sokkal jobban odafigyelnek, mégis lényegesen kevésbé hatékony. Szóval hogyan lehet feloldani ezt az ellentmondást?
Mondok erre egy másik példát. Ugye Magyarországot gyakran idézik Németországot, mint ilyen bezzeg nagyon zöld ország, bezzeg a németeknél, bezzeg a németeknél, bezzeg a németeknél. Most jelen pillanatban az a helyzet, hogy ezeknek az országnak nagyon jó az imázsa, nagyon fekszenek, ne haragudj, hogy ezt mondom, a mainstream médiában jól eladják magukat, és ez vezethet oda, hogy például Németországban ma is 30% a villamosenergia mixben a szén és a lignit aránya, ugye ez a legszennyezőbb, legszén-dioxid kibocsátóbb tüzelőanyag, Magyarországon ez az arány 10-12% jelen pillanatban, és a németek körülbelül 60%-kal per fő több energiát fogyasztanak, mint Magyarországon, mert ezt szokták meg. Mert beül a Porsche Cheyenne-be, ami esetleg már hibrid, és utána 180-nal letép a Észak-Németországba, a tengerpartra valahonnan. Tehát más az a szint, amiből ők nekik engedni kell. Ugyanakkor Németország az Európai Unió legnagyobb széndioxid kibocsátója természetesen, torony magasan, és egy főre jutóan is. Ami a szomorú, ugye a nagyon jó sajtóháttér ellenére, Németország 66%-kal több széndioxidot bocsát ki fejenként, mint Magyarország. Magyarországról nincs ilyen jó image. Tehát ugye Dániában is a hihetetlen fejlett mezőgazdasága, az gyakorlatilag ott egész Észak-Európát ők látják el élelmiszerrel, a fejlett gazdaság az, aminek ilyen hatalmas az ökológia és a karbonlábnyoma.
Nyilván az ember nem akarja azt hallani, hogy ahhoz, hogy fenntartható legyen hosszú távon az élet, ahhoz az kell, hogy az életszínvonalat ne növeljük semennyire, sőt leginkább csökkentsük. Szerinted lehet-e az, hogy az életszínvonalat növeljük, ezzel együtt pedig fenntarthatóbbak vagyunk?
Én biztos vagyok benne, hogy Magyarország nem a legrosszabb tanuló itt az osztályban. Tehát ha belegondolunk, hogy maga a rendszerváltás is egy környezetvédelmi mozgalom, a Dunakörnek a szerveződése mentén jött létre. Éppen egy ilyen hatalmas energetikai monstrum megépítését akadályozta meg ez a mozgalom. Magyarországon éppen azért talán, mert a mezőgazdasági múlt, a természet szeretete valahogy a teljesen urbanizált, még a pesti fiataloknak, akik nem sokat járnak ilyen helyeken, még az ő gényeikben is benne van ez a dolog. Szerintem Magyarország is ugye eleve, ebbe a régióban egy példamutató ország, ugye először ratifikáltuk a Párizsi Egyezményt minden politikai konszenzusával együtt, először tettünk nagyon sok mindent ebben a régióban, amit mások nem. A régióban nekünk van a legkisebb karbonlábnyomunk messze, például akár a visegrádi országokkal összevetésben is. Jó úton vagyunk, jó kezdőpont, de innen nagyon komoly szemléletformáló akciókra van társadalmi szinten szükség ahhoz, hogy ez a fajta mély gazdasági átalakulás megtörténhessen. Egyébként a gazdasági fejlődést olyan irányba lehetne elvinni szerintem, a kérdésed második felére rátérve, hogy ne mennyiségi acélban, szénben, villamosenergiában mérhető termékeket gyártsunk, ami óriási nyersanyagigénnyel, óriási energiaigénnyel készül, hanem minőségi, high-tech, magas hozzáadott értékű termékekre álljunk át fokozatosan, természetesen.
De ez mit jelent a gyakorlatban?
Mondok valamit. Magyarország exportál teipari termékeket az Európai Unióba, nyers tejet. Tehát nem földolgozott terméket, nagy részt. Így tudtunk bejutni a Európai Unió piacára, ez egy jó kis faltörökös volt, de most a magyar tejnek a feldolgozott formáit is igyekszünk eladni, lassan nő ez a része, tehát lassan nő a magasabban feldolgozott tejtermékek aránya a magyar tejtermék exportban.
Na és ez nekünk miért jó? Hát klasszikusan ugye pont azt szokás mondani, hogy a tejipar meg a húsipar az, amelyik egyébként a legkörnyezetkárosítóbb az összes közül. Miért jó nekünk az, hogyha még más országoknak az igényeit is ellátjuk?
Ez csak példaként mondtam, akkor ezek szerint nem volt a legjobb példa, de a lényeg itt az, hogy nyersanyagok helyett, tehát búza helyett, akkor ezt mondom, búza helyett pékipari produktumokat kéne eladni, bio süteményeket, biokenyeret, vagy teljes kiöllésű, tehát kitalálni azt, hogy tudnám a sima, ömlesztett áru helyett kicsivel mindig több, magasabban hozzáadott értékű terméket. Most ezen nagyobb a fajlagos bevételünk, nem kéne annyit termelni sem exportálni, mégis jó járnánk. Tehát a magyar gazdaságot majd hosszú távon egy ilyen pályára kell átállítani, szerintem a döntéshozóknak is ugyanez jár a fejébe. Egyelőre úgy élünk, ahogy tudunk, örülünk, hogy 2004-es EU-s belépésünk után találtunk olyan értékláncokat, ahova be tudtunk integrálódni. Jelen pillanatban ennek a helyzetnek a stabilizáció zajlik, de szerintem a cél az, hogy kevesebb munkával nagyon több pénzünk legyen. Ez jelenti az, hogy nyersanyag helyett high-tech dolgokat, egyre magasabban feldolgozott termékeket exportálhatnánk.
Nem annyira nagyon értem az összefüggést, mert azt értem, hogy gazdaságilag ez hogyan éri meg, de az, hogy ez konkrétan a környezetvédelemhez hogyan kapcsolódik, azt nem annyira értem.
Tehát gondold meg, hogy kiderülhetne, hogy ez most nagyon rossz példa, és kérem, hogy a termelők ne kapjanak a szívükhöz, ez majd az idő és a piac hozza magával, ha úgy alakul, de kevesebb területen kell búzát termeszteni, mert sokkal több terméket el tudunk adni, és így hozza a piac, hogy azon a földön mást tudunk csinálni, például visszaalakíthatóvá válik természetvédelmi területek pufferzónájává, tehát kevesebb. A kevesebb búzatermelés az kevesebb traktor, energiafogyasztást igényel, kevesebb légszennyezést igényel, kevesebb agrokemikáliát igényel, kevesebb öntözést igényel, és akkor közben viszont a termék ára, amit el tudunk adni egyre nő. Kérem, a búzatermelők ne kapjanak a szívükhöz, de körülbelül ez is csak egy példa volt.
Persze, igen, most már érthető, viszont azért megnézném azt a termelőt, aki azt mondja, hogy jó, akkor a klímaválság jegyében akkor én ezt az áldozatot meghozom, és kevesebbet fogok termelni, amikor egyébként termelhetnék akár többet is.
Hát itt jön a politika, akkor azt kell mondani, hogy elérjük a mezőgazdasági kibocsátás csökkentést, akkor meg kell szabni egy menetrendet, egy roadmapet, hogy hogyan érhetjük azt el, és akkor kellenek célszámok, mérföldkövek, és azt szerint kell haladni.
Meg hát ugye azt se felejtsük el, hogy nagyon sokszor pont az export meg import termékeknél merül föl mindig az a klímatudatossági szempont, hogy egy termék a lehető legrövidebb útat tegye meg a vásárló és a termelő között, és amikor mi elkezdjük azt, hogy akkor ide-oda exportáljuk, pláne nem ugye nyersanyagot exportálunk, ami talán még egyébként a legkevesebb csomagolóanyaggal, meg nem tudom én mivel jár, hanem elkezdünk ugye késztermékeket exportálni, onnantól kezdve ugye már megint abba a gödörbe estünk bele, hogy egy másik ponton viszont hiába tettünk meg valamennyi kőolajat a környezetnek, egy másik ponton viszont, pedig az üzemanyag, a csomagolóanyag, a tartósítószer, nem tudom mi, az pedig ugyanabba a gödörbe rúg vissza bennünket, nem?
Integráltan kell nézni a problémát, és a végén valószínűleg oda kell kiukadni, hogy mennyi a karbonlábnyoma és mennyi az ökológiai lábnyoma egy adott terméknek. És akkor eszerint is kell valami célszámokat összehozni. Úgyhogy nem lehet azt csinálni, hogy egyszer, amit az egyik lépésben elértünk, kibocsátás csökkentési dolgot, egy lépcsőbe a következőbe a dupláját elveszítsük. Természetesen az egész értékláncokra kell kialakítani ilyen paramétereket, és nagyon remélem, hogy ez irányba halad. Ilyen karbonlábnyom jelölési kezdeményezések már vannak az Európai Unió, hogy a termékeknek ez meg legyen határozva természetesen. Nagyon fontos kezdeményezés, hogy fogyasszunk hazait, ez sok szempontból nagyon fontos kezdeményezés. Ezt is támogatni kell, mert akár 30%-kal is megnövelheti egy-egy import terméknek a nélkülözhető importterméknek a ökológiai lábnyomát
az
utaztatás.
Persze.
Tehát mondjuk a brazil cukornád, meg a paraguai szőlő, amit legutóbb láttam a magyar áruházakban, ez biztos, hogy nem a legkörnyezetvédőbb megoldás.
Folytassuk innen megint egy rövid szünet. Dr. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője a vendégem ma este.
Ébred a reggel, új napot kezd meg, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erőm újra meg újra. Nem azért születtem, hogy befejezzem, inkább, hogy álmai felé repüljek. Gyerek, élek, súg meg halkan, gyere, mégis súg meg halkan. Valami tombol bennem, igazán még el sem kezdtem. Valami tombol bennem, pedig még el sem kezdtem. Valami tombol bennem, igazán még el sem kezdtem. jön már a tavasz, kelj útra végre, ha valóban annyi jó ember van, nem találod, hát legyél magad, legyél barátom, egy nyitott ajtó, találkozunk majd egy fesztiválon. Valami tombó bennem, igazán még el sem kezdtem, valami tombó bennem, pedig még el sem kezdtem, valami tombó bennem, igazán még el sem kezdtem, valami tombó
Dr. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője a vendégem ma este, és hát itt titulusod nevében benne van, hogy klímapolitika, ami ugye egy politikai megvilágítása értelemszerűen ennek az egész kérdésnek, és hát ugye itt a beszélgetésünkben azért ez a hármas egység folyamatosan megjelent, hogy akkor itt van egy társadalmi felelősség, egy társadalmi fenntarthatóság, van egy politikai szempont, és van nyilván a lakosságnak a szempontja. Mit gondolsz, hogy hogyan oszlik el nem csak a klíma tudatosság, a természet fenntarthatóság, hanem gondolok itt a társadalmi fenntarthatóságra és a gazdasági fenntarthatóságra, mert ugye, hogyha egy néhány lépése hátrébről a nagy képet nézzük, akkor azonnal be kell, hogy kapcsolódjon ez is, és hát ugye ezek az ellentmondások bukkantak itt elő egy-egy példában, hogy ami környezetileg fenntartható, nem biztos, hogy társadalmilag fenntartható, ami mondjuk társadalmilag fenntartható, egyáltalán nem biztos, hogy gazdaságilag fenntartható, szóval, hogy hogyan lehet összehangolni ezt ideálisan, és hogyan kell ezeket priorizálni, egyáltalán lehet-e ezeket sorrendbe tenni?
Ahogy mondtam a beszélgetésünknek az előző szakaszaiban, itt minden oldalról hatalmas erőkifejtés szükséges, ahhoz, hogy a kibocsátás csökkentéssel el tudjuk érni azokat a célszámokat, ami évről évre, vagy fél évről fél évre egyre ambiciózusabb, ugye hónapok alatt 10%-okkal mozdulnak el ezek az értékek fölfelé. Tehát mind, ahogy mondtam, a politikai döntéshozóknak is nagyon résen kell lenni, hiszen az embereket, ők az embereket képviselik, az egyszerű embereket képviselik, a választópolgárokat, és az embereket ez nagyon foglalkoztatja ez a kérdés. Nekik is válaszokat kell adni, mégpedig meggyőző válaszokat kell adni. Ugyanakkor nyilván az embereket az is érinti, hogy legyen hol dolgozni, tehát nem szabad túl gyorsan, túl ilyen sok terápiaszerűen ezzel haladni, hanem be kell egyfajta fokozatosságot vezetni, de nagyon pontos mérföldköveknek a szektoriális roadmap-eket kell készíteni.
Hát az azért ennyire sok időnk nincs, szóval, hogy persze értem azt, hogy az embereket nem lehet sokkolni ezekkel, de hát azért abszolút nincs időnk arra, hogyha tényleg csak azokra a célokra gondolunk, amiket a korábban te is elmondtál, hát a Párizsi egyezmény értelmében nagyon nincsen időnk arra, hogy megszokjuk a vizet.
De nem is állunk a nullán. Tehát azért, ha belegondolunk, hogy a magyar villamosenergia szektor több mint 60%-ban dekarbonizált már ma is, és minden olyan tevékenységünk, ami a jövőbe egyre inkább a villamosenergia használatra irányul, az ilyen arányban kitisztul. Tehát az elektromos autózás Magyarországon nagyon kis karbonlábnyomú lesz szembe, például Németországgal, ahol a szenes erőművek nagy aránya miatt szennyezőbb ma, hogyha szumma nézzük a szennyezést, az erőműben keletkező szennyezést, nagyobb a német elektromos autók kibocsátása, mint az új modern benzines autóké. Ugye a nagy előny annyi, hogy ott az erőművekben keletkezik a kibocsátás, nem az utcán, az emberek között. Tehát nem a nulláról indulunk, eleve megszoktuk azt a szocializmusból a kapitalizmusba való átmenet szűkös évei során, hogy még mindig sokkal jobban takarékoskodunk, mint a nyugatiak. Ezt nem szabadna hagyni elszaladni. Tehát az, hogy jóval kevesebb energiát használunk még mindig, de mindenünk megvan, csak valószínű az mi szemünkben már luxus az, ami a nyugatiak használják ezt az ok, nekik nem az, ő szemünkben nem az, nekik ez jár. De mi még mindig sokkal takarékosabbak vagyunk, mint ők. Ezt kellene nem hagyni elszaladni, és itt van az új generációknak a felelőssége, most elnézést, hogy a generációs különbséget felhozom. Ugye
nem kell elnézést kérni, talán ez egyik legfontosabb kérdés.
Az én szüleim, illetve a nagyszüleim, ugye a világháborús generáció, tehát van ilyen kutatás, hogy megállapították, hogy abban a generációban nem keletkezik szinte hulladék. Mindent felhasználnak. A mi generáció már rosszabb, de miután átmentünk a rendszerváltozáson, amikor 40%-os infláció volt, meg nem volt munkahely, meg stb., még mi bennünk is jobban benne van. A fiatal generáció, aki a mi figyelmünket is hál' Istennek jobban ráintotta a klímaváltozásra, a fiatalok, akik erre nagyon fogékonyak, és őket érinti a legjobban, hiszen ők fognak egy ilyesfajta jövőben a legtovább élni, sajnos bizonyos kutatások szerint ez a generáció a legkevésbé energiahatékony, ennek a részleteiben nem szívesen mennék bele, mert nem célom, hogy fokozzam ezt a dolgot, de van minek körülnézni mindenkinek a házatáján, úgyhogy sok sikert is kívánok az új generációnak, de azt megígérhetem, hogy ami az öregektől tőlünk itelik, mindenben segítünk, és próbálunk együtt haladni ezen az úton.
És hát ahogy mondod, ezek szerint azért nekünk is van mit tanulni az előző generációktól e tekintetben, hiszen talán egy olyan életformát még ők meg tudnak tanítani, vagy át tudnak adni, ami egy lényegesen fenntarthatóbb, és ugye nagyon szokás romantizálni ezt a fajta ilyen nagyon termelői energiára hagyatkozó, nagyon környezettudatos, nagyon minimál hulladékkal járó életmódot, ami nyilvánvalóan nagyon hangzatos, csak hát mondjuk egy ilyen városi kontextusban azért az egy nem feltétlenül hosszú távon, vagy nem feltétlenül egy életen át fenntartható dolog, szóval, hogy ezért egymásra vagyunk utalva, hogy az infrastruktúrák, a rendszerek úgy alakuljanak, hogy ez tényleg jó legyen a környezetnek hosszú távon, ezzel együtt akár családok felnőhessenek úgy, hogy az életük nem egy állandó kompromisszumkötés a saját életminőségükben, és hát nyilván nekünk is kell, hogy legyen az a hajlandóságunk, hogy ha valamit változtatni kell, vagy valamiről le kell mondani, akkor azt meglépjük. Most 15-én szombaton volt a Klíma Akciónap, hogyha jól mondom.
Teljes nevén Nemzetközi Klímavédelmi Akciónap.
Klímavédelmi
Akciónap. Vagy klímaváltozási, és se tudom jól, klímaváltozási akciónap.
Mi volt az akció? Mi az, ami történt? Mit lehet várni egy ilyen napon? Nyilván az, hogy az emberek figyelme egy kicsit köré rendeződjön, de hogy azért mégis mi volt most szombaton, mit kell tudni?
Hogyha definíciószerűen elolvassuk, hogy a Wikipédia mit ír erről a napról, akkor azt írja, hogy demonstrációkkal kell a döntéshozókra nyomást gyakorolni a résztvevőknek szerte a világon, hogy kikényszerítsék a szükséges döntéseket. Na most ahhoz képest, hogy ez egy ilyen nemzetközi és globális esemény lett volna, én megdöbbentően kevés hírt olvastam akár a nemzetközi, akár a magyar sajtóban is ennek a különleges megünnepléséről. Valahogy a sok-sok klímademonstráció közepette, valahogy ez egy kicsit kiszűkülten a nap, azért is gondoltam arra, hogy talán ismeretterjesztéssel és olyan új technológiáknak a bemutatásával, amik segíthetnek a klímaváltozásnak a megelőzésében, vagy utókorrekciójában, ami kevésbé szerencsés. Erről írtam egy kis összefoglalót, és úgy gondoltam, hogy tartalommal kell ezt a napot megtölteni, nem üres demonstrációkkal és nyomásgyakorlásokkal, mert a politikusok soha nem fogják azt mondani egyik párt részéről sem, hogy ők nem akarnak semmit tenni a klímaváltozásnak a megelőzésért.
Mik ezek az alternatív módszerek, technológiák, amikre érdemes odafigyelni, tőmondatokban csak röviden?
Igen, azokkal kezdeném, amik a legnagyobb szkepticizmust váltják ki belőlem. Kezdjük ott, hogy lehet módosítani a föld felszínére jutó napsugárzásnak a mennyiségét úgy, hogy kéntartalmú aeroszolokat permeteznek a stratoszférába a repülőgépről.
Ez nekünk miért jó, hogyha kevesebb napfényű?
Ez olyan extrém esetben, amikor extrém forróság van. Tehát akár Magyarországon is lehet ilyen, de elsősorban nem Magyarország a legkitettebb ennek, hanem hanem azok a dél-európai vagy mediterrán területek, amik amúgy is a határán vannak az elviselhetőségnek sokszor a hőség esetén, amikor valami egészen extrém dolog történik, és akár 50 fok fölötti napi hőmérsékletek, de úgy, hogy este sem hűl le igazán nagyon. Tehát amikor nem csak az idős generációkban jelentkeznek nagyon komoly, akár halálhoz vezethető egészségügyi problémák, hanem már a középkorosztályban is megjelennek az idősekre jellemző humán egészségügyi problémák, tehát amikor ilyen szinten van probléma, ez lehet egy rövid távú megoldás. Ugyanígy, hát ugye sajnos ez nem egyedi, vagy nem egy sok terápiaszerű dolog, mert Kínában például nagyüzemileg alkalmazzák a esőcsinálást, amikor úgynevezett felhőmagvasítás technológiával ezüstjodid szemcséket juttatnak ugyanúgy a stratoszférába, és ennek a vége az, hogy olyan mennyiségű víz csapódik ki a szemcsék között, vagy pedig folyékony nitrogén is lehet jó, vagy száraz jég, mindegy, repülőgépről szétpermetezik, kicsapódik a levegő nedvesség tartalma, és tartós esőzés tud kialakulni. Mondjuk ez Kínában, ahol ugye sok-sok ember kell élelmezni, és egy drasztikusan szélsőséges kontinentális klíma uralkodik, ugye belső Kína észak-észak-keleti részén, ugye ott egyszerűen iparilag alkalmazzák az esőcsinálást, de ez a víz valahonnan hiányozni fog, ahol megint csak biztos, hogy nagyon várták azt az esőt. Tehát ezek egy nagyon kétes dolgok. Ami viszont közvetlenül kapcsolat, tehát lehet módosítani a földre jutó napsugárzás mennyiségét és a csapadékot, de ami a éghajlatváltozásnak a preventív megelőzésére szolgál, ezek a széndioxid kivonási technikák, amikor a légkörből vagy pedig erőművek füstgázából ügyesen ki tudjuk vonni a széndioxidot. Ezt a széndioxidot egyszer lehet passzív módon kőzetté alakítani, geológiai tárolókőzetekbe bepréselni, például kimerült szénhidrogén lelőhelyeknek a geológiai, ha persze ezek megfelelők erre, mert ha ugye a szénhidrogént kitermeltük, olyan kőzetrepedések alakulhatnak ki, ahol elszökik a bepréselt széndioxid. Ezt a széndioxidot vissza lehet préselni, el lehet raktározni, és idővel kőzetté alakul. Itt vannak nagyon kreatív technológiák, van egy úgynevezett carb fix technológia, ezt az izlandiak fejlesztették ki, szódavizet csinálnak a megkötött széndioxidból, csak persze ipari mennyiségűt, bepréselik bazaltos alapkőzetbe, és ott kőzetté válik 2-3 év alatt. Persze ez kellenek az izlandi forró vizes körülmények, de ez is egy nagyon ígéretes eljárás megvizsgálni, hogy hol máshol működhetne ez a technológia. Aztán vannak olyan technológiák, ahol újra hasznosítják ezt a lekötött széndioxidot, például a fosszilis erőművek vagy biomassz erőművek leválasztott széndioxidjából, és ezeknek az erőműveknek a fölösleges éjszakai áramának a felhasználásával ugye vizet elektrolizálunk, a széndioxidból és az elektrolizált vízből metanolt készítünk, a metanol az rengeteg mindenre jó, ugye ez Oláh Györgynek a Nobel-díját eredményezte ez a felfedezés, metanolból dimetiléteren keresztül dízelautókba tankolható tiszta üzemanyag.
Hú, most itt nagyon sok idegen szót mondtál, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy a felhalmozódott széndioxidot autóüzemanyagként lehet majd folyamat végén majd újra hasznosítani. Így
van, vagy vegyipari alapanyagként, mert a metanolból, ebből a metanolból, ami az gyakorlatilag a erőművek füstgázából, mint a alkotóanyagból szintetizálódik, ebből olefint lehet gyártani, az pedig a műanyag alapanyaga, tehát olyan meseszerű történet is kialakulhat az egészből, hogy a széndioxidot, amit leválasztunk a füstölgő erőművekből, abból bioműanyagot gyártunk, és hosszú időre eltüntetjük ezt a széndioxidot a levegőből.
Tehát olyan műanyagot is lehetne készíteni, ami egyébként gyorsabban lebomlik, mint a kőolaj származékokból
készül. Nem, ez nem bomlik le gyorsabban, hanem épp az a lényeg, hogy jó hosszú ideig ne bomoljon le. Például képzelj el egy autót, amiben kell egy csomó műanyag a kárpitba, akárhova van egy csomó műanyag bútor. Tehát ilyen dolgokban jó sokáig, 100 évig itt lesz, immobilizáljuk benne a széndioxidot. Soha nem kerül.
Tehát ez egy újrahasznosítási mód. Igen.
Tehát ipari széndioxid megkötés.
Annyira megmondom őszintén, hogy ezzel pont nem győztél meg, az összes többi nagyon-nagyon jól hangzik. Ezzel nem győztél meg, mert hát ugye pont azon dolgozunk, hogy a műanyag valahogy eltűnjön, de hát ennél te nálam lényegesen jobban értesz ez, úgyhogy bízunk benne, hogy ezek mind a közeljövőben a hétköznapi életünk részévé fognak válni. Nagyon szépen köszönöm Otto, hogy itt voltál és beszélgethettünk.
Nagyon szívesen és viszontlátásra.
Dr. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője volt a vendégem ma este itt az XYZ-ben, amit holnap folytatunk, 21 órakor 21 után is érdekes kérdésekkel. Tartsatok velem akkor is. Vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra, mindenkinek jó egészséget. Én Prekop Adonát vagyok, nagyon hálás a figyelmetekért, jó éjszakát!
Reggeli Manna, happy